Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Szép napot, jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Siklós Bence van itt, a PIK tanácsadója. Ma péntek van, múlt héten is péntek volt, múlt héten egy fekete péntek volt, kriptózni fogunk. Nagyon kíváncsi vagyok a tanulságokra. Történelmi kripto likvidáció, ugye? Háttér, magyarázat jön Siklós Bencétől.
Igen, így van. Most már elég sokat beszélünk a kriptóról, de hát ez nem véletlen, mert itt minden héten történik valami nagy. Hát múlt héten éppen valami negatív történt, ez a minden idők egyik legnagyobb likvidálása volt a piacon. Több száz milliárd dollár tűnt el. Bitcoin árfolyama az 122 ezer dollárról 102 ezerig zuhant percek leforgása alatt. És hát igen, sokan azt hitték korábban, amikor az ETF-eket bevezették, hogy mostantól egy ilyen biztonságos terep lesz ez a kriptopiac, de hát ez bebizonyította, hogy ez nem így van. Ugye a volatilitás az továbbra is elég erősen jelen van. Ugye itt, hogy mi okozta ezt az egészet, tehát a szokásos főhősünkkel kezdődik, Donald Trump-pal, de ezt most nem lehet csak az ő nyakába varni, de azért ő indította el ezt a lavinát. Péntek este, majd magyar idő szerint este, amikor kiposztolt egyet a social media oldalára, hogy
kínai vámok.
100%-os vámot vett ki Kínára, válaszul arra, hogy Peking ugye szigorú export korlátozásokat tervez a ritka föld fémekre, ami ugye azért is fontos az USA számára, mivel ilyen kulcs iparága. Igen, a chipgyártás szempontjából az AI az ugye most nagyon pörög mindenhol, az USA-ban pláne, úgyhogy ezt nem lehet egy szó nélkül hagyni. Ugye itt sokan azt gondolták, hogy Trump gyakorlatilag egy újabb vámháborút, kereskedelmi háborút indít el, és sokakban beindult ez a PTSD tavasz óta, hogy ez megismétlődik, és ugye ez egy ilyen globális pánikot indított el a piacokon. Ugye nem csak a kriptópiacon, de ugye a részvénypiacokon is, ugye
az arany megdörzsöli a markát, köszönjük, jól van.
Köszönjük szépen, jól van, de például az S&P 500 az egy nap alatt 2,71%-ot zuhant, a Nasdaq az 3,56-ot, a Dow Jones pedig 1,9-et, úgyhogy ez egy elég erős korrekció volt, ami ugye be is gyűrűzött gyorsan a kriptopiacra, tehát itt ez a két szegmens ez erősen korrelál, hogyha egy kicsi mozgás is van itt az indexeknél, azt a kriptopiac az szatványozottan megérzi, akár föl, akár le. És ami a kriptopiacot illeti, itt ugye a CoinGlass adatai szerint 1,5 millió tőkeáttétes pozíciót likvidáltak. Összesen 9,5 milliárd dollár értékben, ez 24 óra leforgása alatt, ami ugye a legnagyobb méretű likvidáció ugye a kripto történetében. Ennek a többsége ugye az long pozíció volt, 8 milliárd dollárnyi long pozíciót kényszerzároltak. Ennek ugye a kis előzménye az, hogy néhány hete a Bitcoin az ugye megint a történelmi csúcsot ért el 126 ezer dolláron, és ugye a többi altcoin is elkezdett megmenni felfele, és ugye ez szintén ugye kapzsiságot idéz elő a piacon, és akkor mindenki elkezdett ugye long pozíciókat
nyitni. Még, többre.
Igen, tehát ugye felfele, arra fogadnak, hogy felfele megy az árfolyam, és akkor ilyenkor általában kockázatvállalóbbak az emberek, ugye akkor szoktak tőkeáttétet használni, hogy ez azt jelenti, amikor kvázi kölcsön vesznek pénzt ugye a tőzsdétől, hogy nagyobb pozíciót tudjanak nyitni, és ezzel ugye nagyobb nyereségre tegyenek szert. De ez ugyanakkor ez egy kétélű kard, mert hogyha meg nem arra megy az árfolyam, amerre ők ezt gondolják, akkor az egész pozíciójukat az
bukhatják.
Igen, így van. Nyilván ezt látták a nagyok is, a market makerek is, és amikor elkezdett bezuhanni a piac, akkor ezek hogy az árfolyam lefele ment, és elkezdtek likvidálódni ezek a long pozíciók. Ugyanakkor érdekesség, hogy volt egy bálna, ugye nagy tőkével rendelkező felhasználó, aki még egy fél órával azt hiszem a nagy zuhanás előtt az nyitott egy short pozíciót, tehát arra fogadott, hogy az ár lefele fog menni, még mielőtt valóban tényleg beszakadtunk volna. Percek alatt 200 millió dollárnyi profitot szedett össze, úgyhogy itt eléggé felmerült a piaci manipuláció, meg a benfentes kooperáció kereskedés kérdése.
Lehet, hogy látta a posztot. elsőkét.
Lehet, hogy Trump neki mutatta meg, hogy jó lesz az így kiküldetni.
És egy kicsit még ültessük a dolgot, igen. De hát ez csak egy feltételezés.
Hát amúgy olyanokat is olvastam, hogy Trump legkisebb fia is elég szép profitokat húzott aznap este, úgyhogy itt nem zárható ki, sőt, benne van az, hogy ez piaci manipuláció is szerepet játszott.
Hát ez már a múltkor is így volt az elnöki családdal.
Persze, abszolút.
Mikorokat kinyomták, és aztán mindenki mondott bármit, de az autó továbbra is halad, és benzines. Ha már autó, meg ha már benzines, ott valaki, most ez nem vicces, de valakit azt hiszem egy fegyverrel véget is vetett az életének, azt hiszem egy influencer, kripto influencer, 32-es, egy elég jó autó volt.
Ukrán kripto influencer, a Lamborghini-ben öngyilkos lett ezután a piaci sok után.
Hát ő az, akiről tudunk aztán, hogy egyébként még előkerülhetnek csontvázak a szekrénybe. 500 milliárd dollárral csökkent a teljes piaci kapitalizáció. Marci mindig azt szoktam mondani, hogy a sok
az itt még, ebben az még gombózból is igen. Sok. Hát ugye az zuhanás előtt még ilyen 4100 milliárd dollár volt nagyjából az összkapitalizáció, és ugye volt egy pont, ugye a mély pont, hogy ez a 102 000 dolláros bitcoin, ez egy leszúrás volt, utána elkezdték felvásárolni az alját, de azon a ponton például ilyen 3200 milliárd dollárig csökkent az összpiaci kapitalizáció, tehát így majdnem egy 1000 milliárd dollár csökkent, de ugye az áráskor végül ilyen 500 milliárd.
Igen, mert azóta is hullámzik. Igen. Ez jön-megy minden.
Igen, és ami még érdekesebb, ugye volt ez a két faktor, hogy Trump manipuláció, túlzott tőkártét, likvidáció, de például a Binance-en, a legnagyobb kriptotőzsdén ott egy rendszerhiba is megjelent. Ugye a Binance ez később azt mondta, hogy a felületén megjelenítési hiba volt, mivel néhány altcoin esetében rövid időre $0 esett az árfolyamuk konkrétan. De itt nem ilyen kis piaci kapitalizációs mémcoinokról vagy shitcoinokról van szó, hanem nagyobb altcoinokról is, amik több 10 milliárd dolláros kapitalizációval rendelkeznek. Például a Sui, az 3 dollár.
Hát csoda, többen fölött. Nem vettek elő pisztolyt a sifonérból, nem?
Hát igen.
Akkor azt látod, hogy nulla, sok nulla van ott, azért az nem jó.
Igen, hogy vicces, hogy pont aznap este egy barátomnál voltam, és mielőtt elindultam volna haza, akkor minden rendben volt, és mire hazaértem, akkor megnyitottam én is az appot, már láttam, hogy valami nem oké, és ott is volt ilyenek, hogy nulláig lement, én nem láttam még ilyet, hogy így konkrétan nulláig lement, de aztán ugye visszavásárolták, vagy megjavult a rendszer, sokan biztos eléggé bevásároltak, azok jó pénzt tudtak ezen csinálni, de hogy itt ugye ez is ugyanúgy felvetti ugye a manipuláció kérdését, illetve az is felmerült, hogy egy rendszer szintű külső támadás érte a Binance-t, ugye ezt a tőzsde később tagadta, megtérítette a felhasználóknak, volt 283 millió dollárt, amiből megtérítette a károsultakat, mert volt akiknél ugye úgy zárt el a pozíciókat, hogy nem is kellett volna ez megtörténjen. Úgyhogy itt azért elég erősen benne a gyanú, hogy itt valami belső probléma is volt.
10 percet sorolod itt az eseményeket, meg a feltételezéseket, ugye? A történéseket, a homályos foltokkal tele van ez a dolog. Csak emlékszem, hogy annak idején elkezdődött az egész, hogy a blockchain lánc hátán jött a kriptó, és hogy ez milyen biztonságos, és milyen hamisíthatatlan, és milyen tuti, milyen remek, és mi mindenre lesz jó. Ugye annak idején erről nagyon sokat beszélgettünk itt a fintech világ. Most ehhez képest, amit most elmondtál, itt már csak maszatolás van, meg homály van. Vagy azt mondod, hogy oké, ez benne van?
Ez benne van, tehát maga a blockchain az nem megvásítható.
Értem, világos, az volt a ló.
Magát a piacot manipulálják, tehát nem magát az infrastruktúrát, hanem a piacot is.
Ez... De a hit az közös volt a dologban, vagy a hit az egyikből fakad. Sokan hittek ebbe az egész blockchain láncban, meg próbálták megérteni, és akkor erre ült rá, azért mondtuk ezt a lólovas hasonlatot. Lehet, hogy nem jó, ez itt a miénk volt a stúdióban annak idején. Csak hogy ez így együtt lovagolt be az életünkbe, de most lehet, hogy a ló remekül van, csak a lovast hasba lőtték.
Külön kell érte. Választani a blockchain-t a kriptovalutáktól.
Próbálom, csak az egyik gyengíti valahol szerintem sokak fejében a másikat is, de azért mondom, csak egy dolog. Jó, tehát ezt bele kell venni, abszolút, akkor, hogy van ilyen.
Ez így van, igen. Ez eddig is volt, és lesz is. Egészen addig, amíg itt nem lesznek tényleg komoly szabályozási változások nem csak az USA-ban, hanem a világon. Ez már elkezdődött egy pár éve, de már nincs olyan vadnyugat, mint mondjuk a 4 évvel ezelőtt a korábbi ciklusban. Ez egy hosszú folyamat. És amíg ez nem áll be, addig mindig lesznek olyanok, ilyen market makerek, nagy tőkével rendelkező bálnak, akik tudják manipulálni a piacot, lásd az Egyesült Államok elnöke, ugye ez sem normális, hogy van egy ember, aki kitvittel valamit.
De jó, de bármikor kitvittelhet egy háborús hírt,
persze,
akármelyik elnök, aki mondjuk olyan pozícióban, és az egészen biztos, hogy a részvénypiacra, vagy épp az aranyára, vagy a kriptóra, az ilyen hatása, ezt nem tudod kivenni a rendszerbe, azt gondolom. Ezt
abszolút,
nem lehet kivenni.
Igen, de ugye Trumpnál ugye felmerül ugye ez a szándékos manipuláció is, lásd januárban.
Hát
ugye
ezek mindig gyanúk, aztán látod, megy tovább a világ. Azt gondolom, ez nagyon nehéz lesz kivenni a rendszerbe, hogy van egy hír. Hát ez minden országban volt már, hogy egy jegybankelnök, vagy bárki mondott valamit, és akkor valami történt utána a piacokon. Azok már ilyen csengőfrázban vannak a piacok, ez jól látszik. De mi az, amit szerinted a rendszerben, azt mondta, a központosított tőzsdék felelősség, azt is mondtad, ugye? Tehát meg a bizalom helyreállítása. De milyen eszközök vannak?
A szabályozásnak kell erre ráfeküdnie nagyon.
De rutinosként, felhasználóként, eladóként, vásárlóként, tehát benne vagy az egészben, te mit hiányolsz, hogy gondolod, hogy tehát ezeket a bálnákat például nem lehet kilőni vagy kiiktatni, nem ezeket a nagyok, akiknek
nem,
hatása
nem,
van.
Hát szerintem igazából sokkal fontosabb az ugye a kriptóban, hogy elsősorban ismerd önmagadat, és legyen egy saját stratégiát, tehát hogy ne az legyen, hogy
csak
az érzelmeid, az influencerek, a média után mész, hanem legyen egy stabil belépés, kilépési stratégiát, kilépési stratégiát, hosszú távon gondolkodjál, ne a 10-20-30 x-eket keresd kis mémkoinokon, végezd el az elemzésedet.
Tehát edukált felhasználókat.
Igen, pontosan, mert akkor sokkal. Tehát akkor igazából nem számítanak az ilyen esések például, mert nem fogja annyira megérezni a portfóliót. Nyilván megfogja, valamennyire korrekció van, de hogy nem az van, hogy elvesztesz mindenedet, és úgy végzed, ahogy korábban az ukrán influencer, de...
Meg a követői.
Úgyhogy itt ebből a szempontból én, hát az edukáció az egy nagyon fontos dolog, és a megfelelő kockázatkezelés, és önismeret az, ami...
Mert látod, egy elnök utána egy nap múlva azt mondja, jaj, bocsánat, nem kell, ne féljetek, minden oké.
Igen, ugye ez a másik.
Hát akkor már picit később, sokaknak később volt más szempontból.
Igen, hogy oké, hogy ez most bezuhant, nem tudom, 16%-ot esett a bitcoin, és mindenki azt hitt, hogy itt a világ vége, de hogy nincs itt a világ vége, mert látszik, hogy ugyanabban a másik irányba is el tudja mozdítani manipulálni a piacot, és ugye ez meg is történt egy nappal később. Kvázi majdnem ugyanoda visszapattantunk, ahonnan indultunk. Ugye azóta egy kicsit megint visszacsorgott az árfolyam, de nem olyan mértékben. Itt ugye a tarifák visszavonásának előjelének tekintették ezt a piacok, hogy Trump felkírt, hogy ne aggódjatok, Kína miatt minden rendben van. És amúgy vannak olyan példák is, amik ugye ellenpéldák erre, tehát például a Binance Coin, ki más, mint ugye a Binance Coin. A likvidáció után egy-két nappal ugye történelmi csúcsot ért el. Ugye korábban, amikor bezuhant az árfolyam, akkor ilyen $860-ig esett, aztán meg 1350 új csúcsot ért el pár nap alatt. Nyilván a Bitcoin is kb. $115,000 visszajött, és ez elemzők továbbra is ugye azt mondják, hogy a nagy képet kell nézni, tehát hogyha hosszú, ugye kizoomolsz, ugye ez is fontos, hogy ne csak a pillanatnyi
ingadozásokat nézni. Hát a tőzsdékre is ezt mondják, más, minden más.
Hogy ugye az emelkedő csatorna az még ugye mindig tartja magát, és ez a $120,000-150,000 célár között várják ugye a Bitcoin árfolyamát. Nyilván ezt sem szabad készpénznek venni.
Láthatjuk, igen. Tehát hosszú távon kell gondolkozni, kivéve akkor, mikor egy perc alatt vagy öt perc alatt tud 200 milliót keresni egy jó hírrel, vagy egy jó, nem tudom, benyomással, vagy egy jó gondolattal.
Igen, tehát itt például az is volt, ugye, hogy be lehet állítani megbízásokat ugye Binance-on, vagy bármelyik tőzsdén, hogyha elér egy bizonyos szintet az árfolyam, akkor automatikusan megvegye, és akkor nyilván, hogyha valaki...
Vagy szabadulj.
Igen, vagy szabadul, igen. És ha valaki...
Óvatos?
Hát nem is az, hogy gondolt egyet, és bepróbálta azt, hogy berakja, nem tudom, ezt a limit ordert $100,000-2,000 ugye a bitcoinra, úgyhogy még akkor még 120,000 fölött volt. Nyilván egy ekkora kilengést nem vár feltétlenül a piac, de hogyha addig lesz úr, akkor az ott teljesül. És például azoknál az alkonok esetében, amikor ez nullára esett be.
Tévedés miatt, vagy
igen,
a
akkor,
miatt.
Akkor ezek nem teljesültek, pedig voltak, akik ott akartak vásárolni, és ugye egyrészt olyan gyors is volt a mozgás, hogy ezt nem tudta a rendszer lekövetni.
Meg hát Viszmajor, nem?
Igen.
Bocsát, ez most így sikerült.
Köszönjük a játékot, jó.
Jó, azért azóta eltelt már egy pár nap, vagy egy hét majdnem. Te hogy látod, biztos, hogy rengeteg dolgot olvastál, meg rengeteg ismerősöd van, aki ezzel foglalkozik, kicsibe, nagyba, közepesbe, itt mondjuk Magyarországon, vagy bárhol máshol. Hogy látod, hogy most ez volt egy ilyen likvidáció, az bum, megyünk tovább, vagy pedig rést üt ezen a pajzson, ebben a hitben?
Hát szerintem ez mindenképp egy ilyen pofon volt azok számára, akik tényleg így elitték az előző pár hétben, hogy érnek a fák, és akkor lehet izomból lomokat nyomogatni, és akkor megyünk fölfele.
Mindig csak fölfele megyünk, nem inkább így.
Igen, ugye? És... Tehát abból a szempontból jó, hogy talán tanul ebből a piac, hogy az emberek tudnak ebből tanulni, de én mindig azt mondom, hogy nem lehet időzíteni a piacot, a piacokat, és legfőképp nem a kriptopiacot, ahol azt szoktam mondani, hogy bármikor, bármi megtörténhet. Maximum az esélyünket tudjuk növelni azzal, hogy elvégezzük a saját elemzéseinket, kutatásainkat egy-egy adott coin esetében, de hogy végső soron azok, a befektetők tudják túlélni, amit ugye korábban mondtam, akik rendelkeznek belépési-kilépési stratégiával és hosszú távon gondolkoznak, illetve nem kapzsik. Ugye ez nagyon fontos, hogy nagyon sokan ezt a 10-20-100-szoros megtérülést várják a kriptótól.
Rövid idő alatt.
Ugye, ami ugye korábban igaz volt az előző...
Vannak olyan periódusok, amikor éppen igaz, és van, amikor nem.
Mert például ugye az előző 2020-21-es ciklusban, amikor tényleg igazi altcoin season volt, akkor volt egy, nem tudom, 1-2-3 hónap, amikor bármilyen random altcoinba belevettél, az másnapra már ment 30-40%-ot, vagy még többet.
És tudod, hogyha naponta 30-40%-ot keresel, akkor utána nem hajolsz le 1-2%-at.
Akkor már
az a minimum, tehát az a komfortzóna.
Igen, és most is azt látom, hogy nagyon sokan várják még ezt az eufóriát, ami ugye akkor volt, de hogy már teljesen átalakult ugye a piac szerkezete, milliószor több coin van, bejöttek az intézmények, és én nem hiszem azt, hogy olyan eufóriát látni fogunk, mint ami akkor volt. Másrészt viszont már ugye azt is látni kell, hogy azért eléggé hosszú ideje már egy ilyen emelkedő trendben vagyunk, ugye a bitcoin vezérletével. Nem mindegyik altcoin követte le, ugye ezt is ez a szelektív altcoin szezon támasztja alá, úgyhogy én itt óvatosságra intenék bárkit is, mert hogyha azt várja, hogy akkor hú, most még itt a negyedik negyed évben nem mentünk, mert akkor majd a következő negyed évben megfogunk, egyáltalán nem biztos, benne van a pakliban, de realizáljunk profitokat folyamatosan, nem kell az egészet, hanem akkor kis részletekben mondjuk, hogyha elér egy bizonyos árfolyamot, akkor a 10-20%-át, mert abban még senki sem szegényedett bele, hogy profitot realizál.
Ezek voltak a mi gondolatok, de egyébként mindenki úgy jár el, ahogy éppen kedvet.
Nem befektetési tanácsadás.
Csiklós Bence, a PIK tanácsadó volt itt a Fintech világában, jövő pénteken találkozunk.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.